Először is szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy itt lehetek, és a plenáris előadáson előadhatok. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! A 19. századi Habsburg uralkodó család tagjainak megjelenése a folklórban és a populáris kultúrában multidisziplináris kutatási problematika. Magába foglalja a szövegfolklorisztika mondai hőskutatását, az antropológia hőskultuszkutatását, a 19. századi uralkodói reprezentáció és propaganda történeti vizsgálatát. Szövegfolkloristaként egyrészt azt szeretném felvázolni, hogy Ferenc József osztrák császár és magyar király alakja, hogy él a magyar nyelvű folklórban, másrészt azt, hogy folklórjának keletkezésében, majd alakulásában volt-e, és ha igen, mi módon szerepe az uralkodó családot népszerűsítő, a nagy közönségnek szánt populáris olvasmányoknak. A magyar folklorisztikai kutatás hosszú ideig nem foglalkozott a Ferenc József folklórral, hol politikailag is kényes, nem kívánt téma volt, hol csak egyszerűen érdektelen. Szövegközlések szorványosan akadtak monda és anekdóta gyűjteményekbe, de a Habsburgokról szóló folklortörténetek bemutatását, értékelését kerülték a néprajzi összefoglalások, kézikönyvek, mintha nem is léteznének. Az 1990-es évek közepétől kezdtem feltérképezni és kutatni a Habsburg folklór nyomait a szóbeli hagyományokban, a publikált néprajzi gyűjtésekben és a néprajzi archívumok kiadatlan gyűjtéseiben. Többek között feldolgoztam egy nagy terjedelmű kézirat gyűjteményt, az 1947-ben végzett országos néprajzi gyűjtés anyagát, amelynek gyűjtőnaplóit a Budapesti Néprajzi Múzeum őrzi. Az 1848-as magyar forradalom és a 48-49-es szabadságharc 100 éves évfordulójára meghirdetett gyűjtés célja a kírók szándéka szerint az volt, hogy kiderítsék, milyen formában élnek a magyar szabadságharc eszméi, hősei, eseményei a magyar nép emlékezetében 100 évvel az események után. Nem elsősorban a történeti népköltészetet kívánták vizsgálni, hanem az események 2-3 generációval későbbi visszhangját. Az országos gyűjtést 600 a magyar szabadságharc fontos helyszíneihez, csatáihoz közeleső településen végezték. A gyűjtött anyagban a szabadságharc magyar hősei mellett nagy gyakorisággal esik szó a Habsburg család tagjairól, különösképpen az uralkodóról Ferenc Józsefről, és nem mindig negatív szereplőként. Az osztrák-magyar monarchia kora is több esetben, mint boldog békeidő jelenik meg a megkérdezettek történeteiben. A gyűjtésre nem sokkal a II. Világháború után került sor, amikor a háborús veszteségek, a társadalmi-politikai változások súlyos teherként nehezettek arra a falun élő népességre is, ahonnan a gyűjtés adatközlői jobbára kikerültek. Joggal érezhették úgy, hogy az ő életük sokkal nehezebbé vált, mint a nagyszüleiké volt egykor. A két generációval idősebb ősöknek lehetősége volt az önálló gazdálkodásra, vállalkozásra, itt nagyon sokan szóba hoztak, a pénznek értéke volt. Ilyen megjegyzésekkel találkozunk, hogy jó, olyan jó vég, mint Ferenc Jóskáé, többet sose lesz. Olcsóság volt akkor, mindent megvehettünk. Tizet vége. Az 1940-es évek végén végzett néprajzi gyűjtésekben már nem lehetett szó a vallási felekezetekre vonatkozó kérdésekről, ám több visszaemlékező is szólt az uralkodó és a zsidóság kapcsolatáról, kölcsönös támogatásáról. Idézet. Meg volt nekik engedve a bevándorlás, a kereskedelem, az üzlet. Másik vissza. Ferenc József nagyon pártolta a zsidókat. Idézet vége. A király neve számtalanszor fordul elő Kossuth Lajossal párba állítva. A Kossuth hagyományok egyik sűrűn előforduló közlése, hogy Kossuth törölte el a robotot, de a 48-as centenáriumi gyűjtésekben majdnem ugyanolyan gyakran kapcsolták a megkérdezettek ezt Ferenc Józsefhoz. Idézet. Amikor már Ferenc József lett a király, ő alatta megvolt a népnek mindene. Ő szabadította fel a jobbágyokat is. Idézet vége. Nem csak az epikus hagyományokban, hanem a dalokban is behelyettesíthető lett Kossuth neve helyére Ferenc Józsefé, még a Kossuth nótában is. Többek között ezek azok a momentumok, amelyek nyomán Ferenc József alakja a magyar nép atya szerepében kezdett összefonódni Kossuth Lajoséval. A 20. századi néprajzi gyűjtések feldolgozása azzal a tanulsággal járt, hogy Ferenc József folklór egyrészt van, nem csak elszórt adatokban, invariáns történetekben, katonadalok szövegében bukkan fel a neve, hanem mondatípusok szólnak róla, mondamotívumok kötődnek hozzá. Másrészt nem csak negatív, hanem nagy gyakorisággal pozitív alakként is megjelenik a folklór történetekben. Harmadrészt nem csak általában a folklórban, hanem gyakran egyetlen mesélő történeteiben is megfér 1848 dicső emlékezete, az aradi vértanúk emlékezete és a király tisztelete. A pozitív Ferenc József kép kapcsán a történészek első kérdés felvetése többnyire az, hogy vajon ebben mekkora része lehetett a királyt népszerűsítő propagandának, azoknak az ábrázolásoknak, kiadványoknak, amelyek a népei ügyén fáradhatatlanul tevékenykedő uralkodóként mutatják Ferenc Józsefet. Kétségtelen, hogy 1867 után nem csak az osztrák udvart, hanem a kiegyezést támogató magyar hatalmi politikai körök is szorgalmazták az olyan kiadványok megjelentetését, amelyek a kiegyezést éltetik, népszerűsítik. Igyekeztek összeegyeztetni a királyhűséget, a dinasztia tiszteletét és a nemzeti önbecsülést. Melyek voltak hát azok a populáris olvasmányok, amelyek a széles nagyközönségnek szóltak, és a néprajzi gyűjtések tanúsága szerint is eljutottak a szélesebb társadalmi körbe, amelyek a király alakjának népszerűsítését szolgálhatták. Ezek voltak egyrészt az iskolai könyvek és útmutatók, segédkönyvek az iskolai ünnepségek megrendezéséhez, az emlékalbumok, a kalendáriumok, a ponyvák, az anekdóta gyűjtemények és a sajtótermékek. Az iskolai ünnepségek megrendezéséhez az útmutatókat pedagógiai segédanyagnak szánták. A népiskolai tanítók munkáját akarták megkönnyíteni a koronázási évfordulók a király névész születésnapjára, Erzsébet királyné neve napjára, majd 1899-től emléknapjának megünneplésére szolgáló útmutatókkal, amelyek segítségével a tanárok, tanítók hamar összetudták állítani az évente megtartott ünnepélyek műsorát. Ezekben dicsőítő verseket, prózai szövegeket, imákat találunk, mint a szövegeket az emlékünnepségek szónoklataihoz. Az emlékalbumok, tehát a következő forráscsoport, az emlékalbumok ugyanazon alkalmak tiszteletére készültek, mint amelyekre az iskolai útmutatók, a 67-es koronázásra, illetve a koronázás emlékévfordulóira, az uralkodó család különböző tagjainak névész születésnapjára, házassági emléknapjaira. Az előadásom címében szereplő idézet, törvénye is olyan legyen, uralkodjék a szíveken, koronáját minden népek igaz szívvel tiszteljék meg, ne érje az semmi viszály, atyánk nekünk a jó király. Idézet vége. Az 1867-es koronázás 40 éves évfordulójára készült koronázási emlékfüzetben olvasható. Szerzője Komócsi József, aki egyébként az 1876-ban megalakított Petőfi Társaság egyik alapító tagja volt. Az uralkodót éltető királyének című versének ez a részlete jól példázza ezeknek az alkalmi verselményeknek tartalmát és stílusát. Következő forráscsoport a kalendáriumok, és sokszor merítettek az emlékalbumokból, az emlékalbumok történeteiből, amelyek olykor ponyvára is kerültek. Ugyanazon szerzők és műveik tűnnek fel a populáris olvasmányok különböző típusaiban, vesznek át egymástól szövegeket. Míg a magyar kalendáriumok korábban kerülték a direkt politikai állásfoglalást, 1848-49 említését, akár csak az uralkodó nevét is, addig 1867 után a 48-as hősökről és az uralkodóház tagjairól szóló írások, történetek, versek a kalendáriumoknak nem csak a szép irodalmi részébe kerültek be, hanem a politikai aktualitások közé is. Az 1867 és a monarchia bukása közötti időszak kalendáriumi gyakran méltatták a kiegyezést. Elismerően szóltak Ferenc József magyar királyról, aki visszahelyezte a magyarokat ősi jogaikba, aki bízott-e mindig hűs jó magyar népben, aki Árpádnak nyelvén szólt Budán az országgyűlésen. Ezek mind idézetek a kalendárium szövegből. A kalendáriumok, az emlékalbumok úgy magyarázták az elmúlt évtizedek eseményeit, hogy a szabadságharc bukását árulás okozta. Hiszen a magyarok hősiesen és eleinte eredményesen küzdöttek a túlerő ellen. Az uralkodó ekkor még fiatal, tapasztalatlan volt, gonosz, rossz tanácsadók okolhatóak az aradi véres megtorlásokért. A megbékélés Erzsébet királynénak köszönhető, aki mint Magyarország védő, őrzőangyala, patrónusa, békét teremtette az uralkodó és magyar népe között. A szóbeli hagyományban nagyon hasonló a szabadságharcnak és a kiegyezésnek ez a fajta megítélése, akár csak az ifjú és az öregedő Ferenc József megítélésének különbségtétele. Idézett a néprajzi gyűjtésből. Fiatal korában rosszul viselkedett, de úgy gondolom, mint fiatal ember tanácsosok után cselekedett. Később a mi időnkbe, nem tudom, két világháború közötti időben, a mi időnkbe aztán már szerették, már csak azért is, mert öreg ember volt. Már az 1850-es években megjelent az a kortársi vélekedés, hogy Ferenc Józsefnek majd 13 családtagjával kell bűnhődnie az aradi 13-a kivégzését. Az isteni harag első jelének vélték gyermeke Zsófia halálát az 1857-es magyarországi látogatás alkalmával. Az emberi arányérzék számára irreálisan sok erőszakos halál, amely az uralkodó családját sújtotta, könnyen beépülhetett a folklórba válható történeti monda témájába, mert a műfaj egyik fontos jellegzetessége a bűn büntetlenül nem maradhat tematika. A királyért személyes csapások, testvére, egyetlen fia, majd felesége, tragikus elvesztése, szánalmat, részvétet, matuzsálemi kora pedig az első világháború idején tiszteletet váltott ki alattvalóiban. A magyar nyelvű Ferenc József folklór egyik ismert motívuma, hogy az uralkodó nem akarja a háborút, mindenáron el akarja kerülni, mert rossz előérzetek gyötrik, természeti jelenségekben kedvezőtlen előjeleket lát, inkább fizetne, csak elkerülje a háborús konfliktust. Így idézett. Ferenc Jóska fogadalmat tett, hogy ő többet háborúba nem viszi a népét, mert olyan égi háború jött rá Franciaországba, hogy majd elpusztultak. Hát nem is ő vitte. Folytatódik a mondaszöveg. Amikor egyértelműen negatív szereplő Ferenc József, akkor a bűne az, hogy a cár segítségét kérte a magyar szabadságharc leveréséhez, behívta az orosz csapatokat. A mesélők többnyire valami alkút sejtenek az osztrák-orosz szövetség mögött, a segítség ára Erdély, vagy rengeteg pénz. Sok esetben Erzsébettel vagy Rudolffal állítják ellentétpárba Ferenc Józsefet, aki szerették, támogatták a magyarokat Ferenc Józseffel ellentétben. Többször magyarázzák a trónörökös halálát Ferenc József hatalomféltésével. Az írott kultúra hatását mutatják azok a szövegek, amelyekben az uralkodó család magáléletének eseményeiről, pletykáiról, szeretőiről beszélnek az adatközlők, különösen a Rudolf haláláról, öngyilkosságáról szóló narratívumokban mutatható ki a sajtó hatása. A Ferenc József hagyományok kapcsán nem hagyhatjuk figyelmen kívül az anekdóta gyűjteményeket. Egyébként a kalendáriumok és az emlékalbumok is gyakran közöltek anekdótákat. Két legismertebb a Gracza Györgyféle Nevető Magyarország, illetve Tóth Béla a Magyar Anekdóta Kincs című könyve. Az uralkodóval kapcsolatos anekdóták, amelyek ezekben a gyűjteményekben is megtalálhatók, ezek közül egy a debreceni Kocsis anekdótája az, amelyik felbukkan néprajzi gyűjtésekben is számos változatban. Ezeknek az anekdóta gyűjteményeknek az olvasói elsősorban középosztálybeliek voltak, és ennek a társadalmi rétegnek a folklórjába épülhettek be leginkább. Számos változatban gyűjtötték viszont azt az anekdótát, amelyben a cigány a katonai szemlén ügyesen megfelel a királynak, a társadalmi rangbeli különbséget furfanggal, szellemes ravaszt válaszadással megszüntető szegény ember, a folklór jól ismert hős típusa zsánere. Idézet. Ferenc Jóska szemlét tartott a katonák között. Ott volt egy cigány is, és amikor elébe lépett, kezet fogott vele. Azt kérdezte tőle. Fiam, te mi vagy civilben? Én vályogot vetek. Jó, jó szakma, mondta Ferenc József. És akkor ránézett a cigány Ferenc Jóskára, és ő is kérdezte. És te mi vagy civilben? Azt mondja. Én Ferenc Jóska vagyok. A cigány meg, na az is jó. Idézett vége. Egyébként a pozitív Ferenc József folklór egyik gazdag történetípusa, hogy az uralkodó a katonai díszszemlén megértéssel, együttérzéssel viseltetik a katonái iránt, véleményüket kérdezi, javítani akar helyzetükön. Egy másik mondaszöveg. Hát Ferenc Jóska a király tartott nyíregyházán, hát hogy is mondjam, egy szemlét, hogy az ezred együtt álljon 12 órára. A király eztet nem tartotta be. Akkor kérem, a lovak nyughatatlankodtak, úgyhogy már nem bírtak a lóval. Egyszer már, amikor odajött, hát volt egy zsidó, úgy hívták Márton bácsinak, a másik nevét most nem tudom. Akkor megsarkantyúzta a lovát, a király elébe vágott, letiszelgett neki, és azt mondta. Felséges királyom, egy ember fog 10 000 után várni, vagy 10 000 fog egy után várni. A király egy árva szót sem szólt, csak végigment az arcvonalon, megfordult, megköszönte és elment haza. És akkor ennek a zsidó embernek, mert az volt, adott egy olyan aranykeresztet. Idézett vége, valószínűleg Ferenc József alapította arany érdemkereszt, lehet esetleg itt ez a kitüntetés. Ferenc József külön csoportot alkotnak a Ferenc József hagyományban a király magyarországi látogatásairól szóló történetek. Ezek többek között arról szólnak, hogy merre vezetett a király menet, hogy fogadták az uralkodót, hol szállt meg. A látványos ünnepségek, fogadások emléke is tovább élt a családokban, különösen akkor, ha az emlékezetet egy-egy kép emléktárgy is erősítette. A király arcképével megjelenő tárgya, katonai emléklapok, olcsó olajnyomatok, falvédők, tányérok, poharak gyártása az első világháború idején vált tömegméretűvé, árasztotta el a piacot, és vált olyan olcsóvá, hogy a legszegényebb portákra is eljuthatta. Erősítve a népünk jó atya, jó királya képet. Hogy ennek milyen fontos szerepe volt, megjelenik a gyűjtött történetszövegekben is. Idézet. Az apámnak volt egy régi-régi képje. Ő is csak alig emlékezett rá. És Ferenc Jóska egy asztalnál ülve kezébe hajtja a fejét, és így imádkozott. És következik az ima szövege. Idézet vége. A populáris olvasmányok típusainak áttekintésével, mintaképként szolgáló hatásuk felvázolásával, azonban nem oldottuk meg a Habsburg folklór szűkebben a pozitív Ferenc József kép eredetének kérdését, ugyanis a királyi család oralitásban élő történeteinek leggyakoribb és legváltozatgazdagabb típusai közvetlenül nem vezethetőek vissza a propaganda írott és képi forrásaira, a populáris olvasmányok hatására. A gyűjtött szövegek mennyiségét és variánsait tekintve az egyik leggazdagabb mondatípus, amit Ferenc Józsefhez és Erzsébet királynéhöz köznek, ez az ismert késett kegyelem mondatípus, amikor Ferenc József a maga elhatározásából, vagy még több esetben Erzsébet sugalmazására megkegyelmez az aradi 13-aknak, de a kegyelmi parancs nem érkezik meg a futár szándékos vagy vétlen késlekedése miatt, esetleg hajnaú nem vesz róla tudomást, és a parancs ellenére kivégezteti a honvédtábor. A késett kegyelem mondatípus a magyar folklórban más történeti hősökkel kapcsolatban is mesélik, de a legismertebb az aradi 13-akkal kapcsolatban. Ferenc József a populáris olvasmányokban kegyes, megbocsátó, igazságos uralkodóként szerepel, akit fiatal korában megtévesztettek, rossz tanácsadók, vagy másút anyja kezdeményezésére végeztettek ki a tábornokokat, de egyik olvasmánytípusban sem található annak a nyoma, hogy a kegyelmi parancs el is készült volna, és a futár későn érkezett meg. Erzsébet királyné nem csak ebben a mondatípusban tűnik fel a bajba jutottak az elesettek ügyének szószólójaként, hanem férjét megbocsátásra összetönző kegyes asszonyként más mondatípusokban is. Az Erzsébet folklórban nagyon sok variánsa van azoknak a történetekben, amelyekben ő beszéli rá valami jó cselekedetre házastársa, például a 48-as honvédek szabadon bocsátására, a botozás eltörlésére. Ez még gyakoribb a néprajzi gyűjtésekben, mint hogy ő egyengedte a kiegyezés ügyét az udvar és a magyarok között. Ezekben a szövegekben is úgy szerepel Ferenc József, mint akit megtévesztettek, rossz szándékú segítői, de hajlik felesége jó tanácsaira, megkegyelmez, megbocsát, jó királyként cselekszik. A másik pedig a Rudolf monda körön belül a Rudolf és a Rothschild fiú mondatípusa. Variánsai Rudolf halálát, számüzetését, bujdosását a trónörökös és a zsidó fiú közti konfliktusra vezetik vissza. E mondatípus valamennyi változatában Rudolfnak azért kell meghalnia, elbújdosnia, mert Rudolf megöli a fiatal Rothschildot. A konfliktus kiváltója többnyire az a kérdés, hogy melyikük a nagyobb úr. Többnyire a két fiú az összeszólalkozás előtt jó barát, olykor rokonságban vannak, sőt, több esetben mostoha testvérek. A Ferenc József folklórnak ugyanis egy ismert és gyakran visszatérő motivuma, hogy Ferenc Józsefnek volt egy második felesége, egy zsidóasszony. Idézet egy mondaszövegből. Szintén ugye beszélték az öreget, hogy Ferenc Jóskának az első felesége meghalt, és ő nősült másodszor, és elvett egy özvegy zsidóasszonyt. Annak is volt egy olyan felnőtt fia, és Rudolf király már Ferenc Jóskának, a második feleségének a fia összekülönböztek, és kezdődik a konfliktus, folytatódik a történet. A tragédia abban teljesedik ki, hogy Ferenc József a tudtán kívül ítélkezik a saját fia fölött, nem apaként, hanem uralkodóként dönt, az életért élet jár, a gyilkosnak meg kell halnia. Az ítélet kimondása után tudja meg, hogy a saját fiát küldte a halálba. Olykor a tragikus helyzet föloldását, megoldását azt hozza, hogy a trónörökös elbújdosik, számüzetésbe megy, helyette valaki más temetnek el, viaszból vagy gipszből készítenek egy bábút, és azt temetik el. Nem csak ebben a típusban, hanem általában a Rudolf mondák középpontjában az áll, hogy a trónörökös megsért egy normát, írott vagy íratlan törvény, szabály, ez lehet politikai vagy magánéleti konfliktus, mint a fentiekben is láttuk, gyilkosság, rangon aluli házasság, házasságtörés, lányrablás, hatalomféltés. Az uralkodó, Ferenc József jelenti többnyire az ellenpólust, aki szigorúan betartatja, visszaállítja a normát, akár Rudolf meggyilkoltatása árán is. Olykor a trónörökös nem tud elszámolni másképp a lelkiismeretével, mint hogy öngyilkosságban menekül. E mondatípus számos változatában szerepel, hogy Ferenc József mind magánemberként, férjként, apaként, mind uralkodóként a zsidóság pártfogója. Szemben Rudolffal, aki mind fiúként, mind trónörökösként féltékenyen figyeli ezt. Ha a trónörököse mondatípusban megjelenő zsidó ellenességének gyökereit keresük, a semmi esetre sem a sajtóban vagy a populáris olvasmányokban keresendő. Hiszen Rudolfnak köztudottan jó kapcsolata volt zsidó tudósokkal, újságírókkal, baráti szálak fűzték Moritz Szepshez, a Nias Wiener-Taglat főszerkesztőjéhez, néha pontosan az udvarban is, de a francia sajtóban is filoszemitaként emlegetik. Mivel magyarázható tehát Rudolfnak ez a zsidó ellenessége ebben az egy mondatípusban? A folklór sajátossága, hogy nem egyéni jellemvonásokat rajzol meg, a történet nem az események valósághű leírása tükre. A folklór hős és esemény típusokat terem. Véleményalkotásában a hősök és az események megítélésében végletesen pozitív vagy negatív értékítéletet mond. Az uralkodó és a trónörökös közötti ellentét megrajzolásakor minden kérdésben szélsőséges ellenvéleményt jelképe ez a két szereplő, Ferenc József és Rudolf trónörökös. Ahogy a történeti hősök folklórját általában, úgy a Habsburg család szóbeli hagyományait is, a történeti valóság, a mesélő közvetlen élményei, tapasztalatai, a fantáziája, a történeti valóság, azok propagandisztikus célja, de nem utolsó sorban a folklór törvényszerűségei, motivumai, történet és hős típusai formálták. A nőprajzi gyűjtések narratíváinak egy jelentős részében Ferenc József a 48-as hősök ellenpontjaként, szimbólumként az ellenséges hatalom megtestesítője, különösebb tulajdonságok felruházása nélkül. Azok a történetek, amelyekben Ferenc József alakja összetette szövegei költőibbek, epikusabbak, kidolgozatabbak, amelyekben alakja a történeti mondák jó királyának jellemvonásait, népeügyét mindenek előtt szemmel tartó, igazságos, könyörületes, megbocsátó, kiegyensúlyozó ölti magára, érdekesek igazán a szövegfolklorisztikai kutatás számára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.